14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter siófoki bejelentése szerint a pénz legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A tárcavezető, a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusán hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztériummal felgyorsultak az egyeztetések, és a folyamatban a szakdolgozói oldalt is érdemben bevonják. A hosszú távú stratégia célja egy olyan betegközpontú rendszer létrehozása, amely a pályakezdőktől az idősebb kollégákig mindenkit támogat. Az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről, a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról és a júliusi ipari termelésről érkeznek fontos adatok az előttünk álló héten. Hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal az ipari termelés júliusi adatait teszi közzé az első becslés alapján. Kedden teszi közzé a pénzügyminisztérium a gyors tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről. Ugyancsak kedden hozza nyilvánosságra a hivatal az augusztusi fogyasztói árak alakulásának adatait. Július végéig az államháztartás központi alrendszere mintegy 2858 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél több mint 67%-a. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon. Egyre több magyar diák választja a külföldi továbbtanulást. A legnépszerűbb célpontok közé Hollandia, Belgium és a skandináv országok tartoznak, de Ázsia és az Egyesült Királyság felé is növekvő tendenciát lehet tapasztalni. Sziva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az Inforádióban elmondta, hogy a diákok tudatosabbak és értékelik a külföldi tapasztalat nyújtotta nemzetközi kapcsolatrendszert. A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy számos ingyenes vagy tandíjmentes európai intézmény létezik. A digitális eszközöknek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a kutató munka és a tájékozódás. Az érdeklődők szeptember 26-án a budapesti Crowne Plaza-ban megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási kiállításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, míg Huth Gergely újságíró a rendszerváltozás óta felépített világ lebontásáról beszélt. Ábrahám Róbert publicista szerint a hazánk szellemi megszállás alatt áll, ezért építkezésre és a fiatalok visszanyerésére van szükség. Kurucz Dániel, a rendezvény egyik szervezője pedig hangsúlyozta, a civil életnek vissza kell foglalnia a jobb oldalt, hogy hatékonyan tudja ellenőrizni a politikát.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
stop around and now. You don't have to have it figured out. All you need to do is turn around, and the Father will come running.
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jó voltából.
Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akárcsak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az az, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
I'm at the end of myself and I'm tired. I've tried all that I know to do. Right now it's just by a thread, but I'm hanging on to you. I'm running out of hope. I need a miracle. And if I ever needed you, it's right now. I can pray, but I won't stop knocking till you open the door. You can move a mountain, you can calm a storm. I know you can, 'cause I've seen it before. Oh God, I'm desperate, down on my knees. Send help from heaven, 'cause that's what I need. Redeem this wreck. If I ever needed you, it's right now.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük, aki kérdez, Birta Zoltán.
2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
Ez pontosan így van, ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskolakezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filztollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományra támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszergyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és ez aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református ösztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat a szeretetszolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a Magyar Csanádi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
The love of God is greater far than tunnel pit can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell, the guilty pair bowed down with care. God gave his son. Could we within
történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hová menjen el?
Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő esetleg, ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmunbetegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmunbetegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
És az érem másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
Elmondta ezt Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg, családban milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék, ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
És szülés után mi történik az anya szervezetében?
Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta mélepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra, úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel majd magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás, érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
A következő lépés a menopauza beállta volt, erről a folyamatról ilyenkor mire figyeljünk?
A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózis azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózist, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást, és erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába, és amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigy beteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigy betegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúlynövekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmirigyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyban, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el, Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzéséért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a Vesperesről, hogy itt az éteren keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életéről, munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az éteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azt jelenti, rengeteg területen végzi a tevékenységét a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje? És még volt a település, onnan származik.
Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis szervező, pedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az órán jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon is, ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggát, ezt akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, hogy én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itt hol vagy máshogy, bár hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van, miért pont Kárpátalja visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkész életében.
Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni, de nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladat átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelki pásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattevők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum úgy, hogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak. és akkor az egyházkeretünk főjegyzője, aki most az egyházkeretünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola, és ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és volt, amit egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy ezért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
Igen, ennél a témánál maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk?
Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökké való értékeket kell felmutatnunk, és eszerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondja, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot, és talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrés is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
A nagyvereg református líceumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
Igen, a gyülekezet be megérkezve annak idején, ha erre visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavar, vagy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani. Tehát ne az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogy ha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni, és ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje és annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az én így kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen. Az emberek számára ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek erőt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.